Minden forradalom alapeszméje a szabadság. A nemzet, a faj, a munkásosztály, a nemi hovatartozás szabadsága. A forradalmárok erre a szabadságigényre alapozva próbálják fellazítani vagy felszámolni azokat a kényszereket, melyek a társadalmakat korábban, mint békjóba verték. A 20. század közepén, a párizsi 68-as lázadások időszakában azonban a gazdaság irányítói ráébredtek arra, hogy ezeket a hatalmukat veszélyeztető törekvéseket, azaz magukat, a forradalmakat is a saját szolgálatukba állíthatják. A szabadság ugyanis leghatékonyabban a szabadság nevében számolható fel. Ezt az igazságot nem pusztán a 68-as lázongásokat követő kommunák kulturális és szexuális forradalmainak elindítói ismerték fel, de Cohn Bendithez és másokhoz hasonlóan kétségtelenül ők ültették gyakorlatba. A forradalmi ideológiák mindig a társadalom egy kisebbségi csoportját hatalmazzák fel arra, hogy a társadalom többségét felszabadítsák korábbi gátlásaik alól, és ráerőltessék akaratukat valamely inkriminált, a társadalom helyzetének romlása miatt felelőssé tett kisebbségre. Mire az így kialakított többség ráébredt, hogy szabadságaim már önmaga ellen irányul, rendszerint már fatálisan késő volt. A nevében gyakorolt diktatúrával szemben védtelenné vált. Mire az így kialakított többség ráébredt, hogy szabadságaim már önmaga ellen irányul, rendszerint már fatálisan késő volt, a nevében gyakorolt diktatúrával szemben védtelenné vált. És hogy valóban azzá váljon, a mindenkori forradalmaknak elsőként a kultúrát kellett forradalmasítaniuk. A forradalmi ideológiákat mindig a művészetek gyöngyözték ki, a 21. század elejére, mintha a viszony megváltozott volna. Újabban az ideológiák gyöngyözik ki a művészeti áramlatokat is. Amint azt a Magyarországon élő Talár Ferenc egy tanulmányában kifejtette, ma már mind kevésbé érzékelhető feszültség a sokkolóan új művészet és a sok hatásoknak kitett társadalom között. A kreatív termelőtőke és a kreatív kulturális tőke közti testvérharc családi békével ért véget. A kapitalizmus és a kultúra, a művészet és a technológia antagonizmusa eltűnik a kreatív gazdaságban, ugyanúgy, ahogy a polgártársadalom és a szubkultúra antagonizmusa eltűnik az új kreatív osztályban, azaz Hollywood és a Silicium World szövetségében. Az eredmény a személyiség elbizonytalanodása, a politikai szféra semlegesítése, az állam nagyvállalattá való átalakítása, a köz- és magánszféra egymásba csúszása, s végül az atomizálódás, mely a társadalom tagjainak 99%-át menthetetlenül kiszolgáltatja a globalizált tőkét birtokló 1%-nak. A pusztítás a posztmodernben éri el teljességét, mely módszeresen kiiktatja a kultúra alapvető sajátosságait, a különbségtételt és az értéktételezést. Hatályon kívül helyezi az önmagára záruló mű, az önazonosságára lelt individuum, az elejétől a végéig futó történet és a végig gondolt gondolat ideáját, és ezzel megnyitja az utat a magas kultúra és a gics mámorító összeolvadása előtt. Az egyetemes emberi jogok egyik alaptételének, az egyenlőségnek a jegyében minden mindennel felcserélhetővé válik. Ember és ember közt nincs többé különbség, Költőcske Mihály és Shakespeare Vilmos közt sem érdemes különbséget tenni, elvégre mindketten emberek voltak. Így aztán a kultúrák, vagy éppenséggel a nemi identitások is ugyanúgy csereberélhetők, mint a ruhadarabok. Ráadásul a szabadságnak ezek a felhajtó erői egymás kezére játszanak. A családi közösségeket szétverő globális szexuális forradalom fokozatosan elnépteleníti a nyugati vagy a nyugatiasított társadalmakat, és ezzel szükségessé teszi az egymással felcserélhető kultúrák összekeveredését és a profit maximalizáció kényszereinek nyomán bekövetkező felcserélődését. Mindezt azonban a szabadság gátlástalanságában tobzódó középosztálynak kell megfizetnie, melynek gazdasági és társadalmi helyzete rohamosan romlik, miközben a szegények és a gazdagok közti szakadék rémisztő iramban mélyül. Emmanuel Macron ezt a kultúragyilkos folyamatot menedzseli. Ő a rendszer mintapéldánya. A jupiteri attitűd, a meg nem gondolt gondolatok öntelt hangoztatása, az alattvalók semmi bevétele, a reprezentatív üresség non plus ultráját tárja elénk. Csak hogy a posztmodern világ magukat, a sárga ingeseket is ugyanazokban az öntőformákban sorozat gyártotta, mint Macront magát. Az egyetlen dolog, amire ők is képesnek mutatkoznak, a rombolás. Képviselőik nincsenek, gondolataik sem nagyon, alternatívákról nem is beszélve. Hogy mennyit értenek a világból, annak legütősebb példája az, hogy épp egy Emmanuel Macront választottak állítólagos köztársaságuk elnökévé. Ez az új embertípus akadálytalanul manipulálható. Igaz, ha ráébred, hogy átverték, átengedi magát állati ösztöneinek, tör és zúz. De ha választani kell, akkor megbénul. Gondolatai nincsenek, legfeljebb indulatai. Elfogadja azt a demokratikus képtelenséget, hogy létezhetnek akár több tízmilliós társadalmi csoportok is, melyekkel nem csak nem lehet, de nem is szabad párbeszédet kezdeményezni, melyekkel tehát egyetlen idézőjelben tisztességes pártalakulat sem lépett koalícióra. Azok pedig, akiket efféle pestis gyanúval kirekesztenek a demokráciából, kénytelenek az időzeles demokrácia ellenségei gyanánt viselkedni, azaz legitimálni önön megbélyegzésüket. Az így módon megosztott és működésképtelenné tett politikai közösség feje fölött egy Macron-féle elit csőcs elég gyakorolja maga neoliberális diktatúráját. És ez a diktatúra a túlnyomóan normális többségből szükségszerűen hívja elő a mindenkori lázadások ellen csőcselékét is. Hogy mi lesz a végkifejlet? Erre a kérdésre talán a középkor paraszt lázadásai adhatnák meg a választ. De mert a mai neoliberális hitvilág még jóval szilárdabb lábakon áll, mint a középkor kereszténysége, néhány részvevő halálától eltekintve a kerékbetörések egyelőre bizonyosan elmaradnak.